Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel jelzem, hogy a karzaton is, és itt elől is vannak még helyek, több hely is van, nyugodtan előre lehet jönni, ezeket el lehet foglalni. A 235-ös számú dicséretünkkel kezdjük meg Isten tiszteletünket. 235. dicséretünknek mind az 5 versét énekeljük. Hallgass meg minket, nagy Úr Isten! Isten igére figyeljünk közösen, ahogy az megvan írva számunkra Ézsaiás prófétának a könyvében. Ézsaiás könyvének a 43. fejezetéből válogatott verseket olvasok, az első 7 verset, valamint a 22-től 26-ig terjedő verseket. Ezekben az igékben így van megírva számunkra Isten üzenete. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát, és Szebát adom helyetted. mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom északnak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiamat a messzeségből, leányaimat a föld végéről. Mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. De nem engem hívtál segítségül, Jákob. Nem értem, fáradoztál. Nem nekem hoztál bárányt égő áldozatul. Nem engem dicsőítettél véres áldozataiddal. Nem én voltam, akit ételáldozatoddal szolgáltál. Nem én voltam, akiért tömjénezéssel fáradoztál. Nem nekem vettél pénzért illatos nádat. Nem engem árasztottál el véres áldozataid kövérjével, hanem te voltál az, akinek én szolgáltam vétkeid miatt. Te voltál az, akiért fáradoztam bűneid miatt. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, befogadását. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ezekért a szavakért jöttünk, hogy buzdíts bennünket, hogy ne féljünk, hogy megerősíts bennünk a te szeretetednek azt a nagyságát, amellyel szabadító Istenünké lettél. Azért jöttünk, mert tudjuk, hogy te ismersz minket, hogy tudod a nevünket, hiszen rólad neveztettünk el. Te formáltál, te alkottál minket, és mindaz, ami bennünk van, nyilván van tartva te nálad. Azért jöttünk, mert tudjuk, hogy ismered a szükségeinket is, hogy hol kell az erő, hogy hol kell a vigasztalás, hogy megint megjártunk egy szakaszt az életünkből, egy utat, talán csak az elmúlt hetet, és már is ott vannak a terheink, a nehézségeink, az örömeink, amelyeket féltünk, a szeretetünk, amelyet szeretnénk megtartani, jól megélni. Itt vagyunk te előtted, hogy kérjük a te útmutatásodat megint, és úgy, ahogy énekeltük, kérjük azt a lelket is, amely megeleveníti számunkra te ígédet, amely üzenetté formálja a szavakat, és amely életté teszi azt az életet, amit tőled kaptunk ajándékba. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, a te ígéddel és szent lelkeddel, hogy valóban Isten tiszteletté váljon ez a gyülekezés, hogy úgy legyen a te dicsőségedre együtt, hogy közben érezzük azt az áldást, ami az életünkre árad. Kérünk, légy itt közöttünk, irgalmasságod szerint. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 105-ös számú zsoltárunkkal. Még mindig mondom, hogy elől itt vannak helyek, és néhány hely a karzaton is van. A 105-ös számú zsoltárunkat keressük és énekeljük az első versével. Adjatok hálát az Istennek! Az előbb felolvasott ige szakaszból, Ézsaiás prófétának a könyvéből, a 43. fejezetből Újraolvasom az első verset, a negyedik verset, az ötödik vers első felét és a 25. verseket. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek, ezért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert veled vagyok. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, nagyon sok olyan bibliai szakaszunk van, aminek az egyik fele igen ismerté válik, a másik felét azt kevésbé szoktuk idézni. Vannak olyan nagy szentenciák, olyan aranymondások a Bibliában, amelyek úgy belevésődnek a szívünkbe, a gondolatainkban, és az egyik ige, talán az Ószövetség egyik legszebb ilyen igéje, az Ézsaiás prófétának a könyvéből, ebből a 43. fejezetből, ez az ismert kis mondat, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ugyanakkor ennek az igének van egy folytatása, és most én arra szeretnék kísérletet tenni, hogy az egész fejezetet egyben lássuk és láttassam, amelyben egy hihetetlenül nagy feszültség van. Ez a bátorító és vigasztaló ige valami hihetetlenül nagy kiváltságot ad nekünk, ugyanakkor a másik fele ennek az igének arról beszél, hogy ez a kiváltság, ez számon kérhető rajtunk, hogy hogyan élünk vele, hogy igazából mi, hogyan gazdálkodunk azokkal az ajándékokkal, hogyan sáfárkodunk, amire az Isten méltat bennünket, meg tudjuk-e ezeket tartani, tudunk-e ezekkel örömmel szolgálni. Ennek az igének a legnehezebb indítása, ami arról szól, hogy ugyan kiválasztott valaki vagyok, megváltott valaki vagyok, olyan valaki, akit az Isten azzal bíztat, hogy ne félj, mert az enyém vagy, és hogyha tűzben kell menned, akkor ott vagyok, ha vizen kelsz át, akkor veled leszek. Gondolhatunk azokra a bibliai nagy történetekre, csodás vonulásokra, ahol az Isten népe tényleg megtapasztalta az Istennek ezt a mindenek felett való hatalmát, hogy tűzön vizen átviszi az ő népét. A nagy kérdés az, hogy ezzel a kiváltsággal mit is kezd az ember. És most első lépésben egy kicsit erről szeretnék gondolkozni, egy kicsit a másik végletből megközelítve, ahogy a világ tekint a keresztény emberre, vagy azokra az emberekre, akik azzal büszkélkedhetnek, teszem ezt most idézőjelben, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, és tudunk hinni. Talán úgy értékeltem magam, hogy az elmúlt héten egy kicsit viharos volt az egyik ifjúsági bibliaóránk, ahol erről beszéltünk, hogy vajon a világ hogyan lát bennünket, és mi hogyan látjuk őket. És hogy a kiválasztás az mennyire jelenti a világ számára azt, hogy mi felsőbbrendűnek tartjuk magunkat, vagy valami olyan gőggel rendelkeznénk, ahol a másik embert kevesebbnek értékeljük azáltal, mert ő nem hisz. Nem tudom, hogy ezt mi akartuk-e, hogy így legyen, vagy egyáltalán a világ próbálja kivetni magából azokat, akik Isten számára kiválasztottakká lettek. És most ebbe a szóba kellene egy kicsit belekapaszkodni és megvizsgálni, hogy végülis ez mit is jelent a számunkra. Ez nem egy hamis magabiztosságot vagy magabízóságot kell jelentsen, hiszen a próféták mindig meg is ítélték az Isten népében ezt a fajta magatartást. Mindig elmondták, hogy ne gondold azt, hogy te több vagy másnál. Ne azt gondold, hogy téged az Isten azért kezdett el formálni, azért kezdett alakítani az életeden, mert benned jobb alapanyagot talált, mint a másik emberben. Hanem az Istennek van egy ilyen különleges szeretete, amivel valakit megpróbál megragadni, és a sajátjává tenni. Az a baj, hogy amikor mi ezzel találkozunk, akkor gyorsan átugrunk a másik oldalra, és megpróbáljuk ezt a bizonyos Isten igazságtalanságot, annak a csorbáját kijavítani, és megmagyarázni a világnak, hogy hát igazából hogyan is van ez a dolog. Miért ne tehetné meg az Isten azt, hogy azt mondja valakire, hogy ő nekem most kell? És igazából mi büszkélkedhetnénk azzal, hogy az Isten azt mondta ránk, hogy kellünk neki. Hogy azt akarta, hogy most itt üljünk ezeken a székeken, vagy ezeken a padokon, és azt mondta, hogy azt akarom, hogy ez legyen az én népem. Miért olyan szégyelni való ez? És a világban mi mindig magyarázzuk ennek valahol a másik oldalát, hogy hát igen, mindenkit szeret az Isten. Mindenkit szeret az Isten. De én miért ne lehetnék büszke arra, hogy az Isten valamit akar velem kezdeni, hogy a népének részévé tett engem. Tovább is megy ez az iga, és kemény dolgokat mond, és akkor vállaljuk fel ezt is. Megvettelek magamnak. Életeket adtam a te életedért. Nemzeteket áldoztam fel, hogy téged kihozzalak, hogy téged megszabadítsalak. És ez nem csak egykor egy zsidó nép történelmi hagyománya, hanem a mi új szövetségi életünk is, ahol azt mondja az Isten, hogy nekem van egy választott népem, akit rólam neveznek el, akik a keresztények. Megvettelek magamnak, és elmondja, kárpótlásul adom a te kicsiny életedért egész Egyiptomot, és az egész Közel-Keletet, a nagy hatalmakat. Mind azért pusztítom el őket, hogy téged kihozhassalak. Azért ez nem kevés dolog. Akkor tényleg igaz az, hogy drágának tartalak, mert becses vagy számomra. Mert meg akarlak őrizni. És akkor ugorjunk egy nagyot, és gondoljuk végig azt, hogy milyen árat fizetett az Isten azért, hogy én itt lehessek. És tessenek ezt most nagyon jól érteni. Hogy el kellett veszítsem a társamat, hogy én most itt lehessek. Hogy az volt az ár. Hogy az volt az ár, hogy valami nagyon mélyre kerültem, és ott megtapasztaltam valami nagy nyomorúságot, és az Isten kihozott belőle, és ez volt az ára az én üdvösségemnek. Vagy annak, hogy én most hallhatom az Isten szavát. Mert nem lennék itt. Ezek nem kicsiny árak. És nyilván akkor a legnagyobbról nem beszéltünk, amikor az Isten azt mondja, hogy nem sajnálom odaadni, a saját életemet éretted. Ezt a kiválasztottságot illik szégyelni. Ezt a kiválasztottságot illik takargatni. Miért szégyeljen? Ha egészséges vagyok, de valaki úgy született, hogy nincs lába, akkor vágassam le a lábamat, hogy egyenlő legyek vele. Ha boldog a házasságom, akkor egyezzek meg a társammal, hogy váljunk külön, mert annyi ember van, aki boldogtalan, meg nem találta meg a társát. Azért, hogy egyenlő legyek vele? Ha valakinek jó állása van, és ott el tudja végezni a maga feladatát, és van, akinek nincs, az lépjen ki és mondja azt, hogy tessék jönni helyettem ide dolgozni. Egyikünk se tenné meg. És nem csak önző érdekekből nem, hanem azért, mert az Isten, ha valakit kiválaszt és egy helyre odaállít, azt ott használni akarja. A kiválasztásnak akkor van igazán megbecsültsége az életünkben, hogyha tudunk azzal élni. És az Isten népétől is mindig ezt várta az Isten, hogy ne kérkedjen vele, ne azt mondja, hogy ő több ezért. Hanem azt mondja, hogy én valami olyan feladatot kaptam, amivel másokat fogok szolgálni. Nagyon messze vagyunk attól, hogy tényleg ne szégyeljük azt, hogy mi élünk. Hogy ne szégyeljük azt, hogy két lábon van. Hogy ne szégyeljük azt, hogy boldog házasságban tudunk élni. Hogy ne szégyeljük azt, hogy az Isten szeret engem. És a világ arra kényszerít rá, hogy de hát ezt szégyelni kell. Miért szégyelnénk? És akkor tovább megy ez az ige, és azt mondja, hogy én így felvállaltalak téged. És te szégyelsz engem. Úgy folytatódik, és próbáltam úgy kiollózni ezt a hosszú fejezetet, hogy azért az értelme megmaradjon, meg a gondolat menete is, hogy erre, amit az Isten tesz, és azt mondja, hogy én megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, őrizlek téged, átviszlek mindenen, embereket adok éretted, hogy a te életedet megtartsam, erre te azt válaszolod, hogy de te nem engem hívtál segítségül. Nem értem, fáradoztál. Nem nekem hoztál áldozatot. Nem én voltam az, akit dicsőítettél. Nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy a szövetség az egy oldalon áll vagy bukik. Ez minket nagyon felháborít, amikor munkáról van szó, amikor emberi kapcsolatokról van szó, hogy miért nekem kell fenntartanom egy helyzetet? Miért nekem kell mindig egyensúlyoznom? Miért mindig én kell megbocsássak? Miért mindig én kell kezdeményezzek? Miért mindig én kell lehajoljak? Isten is mondhatná ezt. Hogy én ennyi mindent megtettem, és te nem engem hívtál segítségül. És igen, benne vagyunk pont abba, amiről Jézus is állandóan beszél, hogy vigyázzatok, ha a világtól elfogadjátok a világ dicsőségét, akkor megkaptátok a jutalmatokat. Az Isten népe nagyon sokszor úgy érzi, hogy neki terhes az Isten népének lenni. Ez nyűg. Én nem akarok más lenni, mint mások, mert akkor majd mutogatnak rám, mert akkor én leszek a rossz, mert akkor úgy érzem, hogy én kell mindig megindokoljam azokat az isteni döntéseket, amiket nem tudok megindokolni, hogy miért vannak. Hogy az egyikkel ez történik, és a másikkal az történik, és hol van ebben az igazságosság. És miért mindig nekem kell felvállalni, amit egyáltalán nem kellene felvállalni, hogy úgy érezzük, hogy az isteni igazságtalanságot én kell megmagyarázzam ennek a világnak. Nincs itt igazságtalanság. Az Istennek egy szabad döntése van arról, hogy hogy szeretné vezetni az emberek életét, és mindenkiét máshogy. Ez terhes nekünk. Ez nagyon nehéz. Ez kényelmetlen. Jézus azonban egyszer a tanítványokat magához int, és azt mondja, hogy nehéz nektek az életetek? Jöjjetek én hozzám. Mindnyájan, akik megfáradtatok, megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. Vegyétek fel az én igámat, mert az könnyű, vagy boldogító. És vegyétek magatokra mindazt, amit én adok nektek. És higgyétek el, hogy az könnyebb lesz nektek. Tényleg az a teher, amit az Isten rak ránk? Vagy az a teher, amit magunknak gyűjtöttünk össze. Tényleg az a terhes, hogy az Isten elé oda kell állni alkalmanként és időként és szintvallan, és elgondolkozni afelől, hogy ki vagyok én és mi vagyok én. Tényleg az a terhesebb, hogy hinni kell valamiben? Vagy sokkal nagyobb teher nem hinni semmiben? Nem reménykedni? Nem elképzelni azt, hogy az Isten megváltoztathat dolgokat, amiket én nem tudok megváltoztatni. Melyik a nagyobb teher? És miért érezzük azt, hogy az Istené nagyobb? Az a nagyobb teher, amikor elengedem valakinek a kezét, és abba kell hinnem, hogy van az Istennek egy országa, és ő ezt befogadja az övéit, vagy az a nagyobb teher, amikor a halállal nem tudok mit kezdeni. Az a nagyobb teher, amikor elvesztem a földi egészségemet, és nyalogatom a sebeimet, és nem tudom, hogy mi lesz ebből, vagy az a nagyobb teher, hogy összekulcsoljam a kezem, és azt valljam meg az Istennek, hogy nem tudom, hogy ezt miért mérted rám, mert így szoktuk mondani, de tudom, hogy nálad van a szabadítás. Melyik a nagyobb teher? De te nem hoztál nekem áldozatot. Nem hozzám jöttél, nem engem kértél. Hát nem fájhat az Istennek az, hogy nem. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat, önmagamért. Én voltam az, aki értet fáradoztam. Én voltam az, aki ezt az egészet állandóan fenntartotta. És most is így van. És ez a szó megint csak úgy zavar bennünket, hogy én vagyok az, aki ezt megcselekszem veled önmagamért. Ezt a szót megint meg kell egy kicsit magyarázni, mert amikor valaki önmagáért tesz valamit, akkor az egy önző ember. Akkor csak azért tesz jót, mert tudja, hogy az valahol majd visszajön hozzá, és neki is hoz valami előrelépést, neki is hoz valami gyümölcsöt az életébe. Nem szeretjük az ilyen embereket, akik így gondolkoznak. De ez az önmagamért, ez itt nem ezt jelenti, hanem azt mondja, hogy a te érdemedért nem tudok neked jót adni. Egyedül a saját hűségemre tudok nézni, a saját szeretetemre tudok nézni, és akkor tudok adni neked. Ha tovább olvastuk volna, akkor azt is mondja ez az ige, hogy lehet azt csinálni, hogy egyezkedünk. Lehet azt csinálni, hogy törvénykezzünk egymással. Mondd el, amivel igazolni tudod magad. De hát melyikünk merné felvállalni az Isten előtt, hogy én majd igazolom a cselekedeteimet. Igazolom az életemet te előtted. Önmagamért. tehetem meg, mondja Isten. Azért, mert önmagamat nem tudom meghazudtolni. Azért, mert én gondoltam ki, hogy az enyém legyél. Azért, mert én tettem meg mindent ezért, és nekem fontos az, hogy te megmaradj. Legyél újra az én népem. Ez a nagy felsóhajtása az Istennek. Ad egy ígéretet, így kezdődik ez a fejezet, hogy az enyém vagy. Ne feledkezz meg róla, ne feledkezz meg arról, hogy ez mennyi minden jó dologgal járhat az életedbe, hogy én vezetlek. El akartál fordulni, megengedtem. De most felhívom a figyelmedet, hogy legyél újra az én népem, és hordozd büszkén az én dicsőségemet. Úgy legyél az én népem, mint aki nem egy megalázott nép. Úgy legyél az én népem, mint aki Krisztusnak azt a dicsőségét is kapta, amely ott megjelent a megdicsőülés hegyén. Mi nem csak a keresztet visszük el, mi nem csak a nyomorúságokat kell magunkra vállaljuk, nekünk nem csak bűnvallásunk van, hanem megvan annak a dicsősége is, amiről Jézus azt mondja, hogy az én országomban együtt lesztek velem, és uralkodni fogtok sok népen. Olyan nehezen értjük meg ennek a nagyságát, de valahol ezt töltené meg, azt az elhivatottságunkat, amire Isten gondol, hogy az övéivé választ bennünket, vagy tesz bennünket. És ezen a mai istentiszteleten, az istentisztelet második részében itt állunk majd az úrasztalánál, és itt lesz az a nagy kérdés, hogy le akarom-e tenni azokat a terheket, amiket a világ rám aggatott. És felmerem-e vállalni azt a terhet és azt az igát, amit az Isten kijelent azáltal, hogy te az enyém vagy, és ezt mert fölvállalni, hogy az enyém vagy. És úgy élj ebben a világban, mint aki kiválasztott ember lettél. Valahol ennek az alkalomnak mindig megjelenik szintén ez a két oldalúsága, hogy ott van az ember összetörettetése, ott van az, hogy én ezt nem érdemlem meg, és ezért jöjjön az ember ide sírva, a lelkében, megbánva azt, aki ő, ugyanakkor emelt fővel menjen el. Mert az Isten valami olyanban részesített bennünket, amit nem érdemeltünk meg, de kaptuk. Viszont, hogyha valaki azt, amit kapott, nem becsüli meg ennyire, akkor az nem érdemelte meg. Bűneiteket ne emlegessétek, mondja, mert én azt arra nem emlékszem, azt én eltöröltem. Néha még az a kísértés is bennünk van, hogy a bűneinkkel dicsekedjünk. Nem azzal kellene, hanem azzal, aki azokat el tudja törölni. Csendesedjünk el, és imádságban készüljünk úgy erre a közösségre, hogy valóban őszinte háladással köszönjük meg az Istennek azt, hogy az ő népévé tesz bennünket, formál minket, és engedjük, hogy ehhez méltóképpen tudjunk viseltetni. Amen.